Ma elkezdünk egy új sorozatot, és úgy döntöttem, hogy prédikálni fogok a barbár Jézusról. És lehet, hogy így felmerül benned, hogy miért? Miért? Azért, mert belefáradtam abba a kereszténységben, hogy mindenki úgy csinál, mintha Jézus annyira biztonságos lenne. Egy ilyen biztonságos muki lenne, egy ilyen biztonságos figura, egy biztonságos személy. És aztán azért is használom a barbár kifejezést, mert kiakasztja a vallásos embereket, úgyhogy én szeretem ezt csinálni. De a barbárt ezt ne úgy értsetek, hogy egy ilyen vadállatember, aki mindenkit letarol a baltájával, hanem inkább egy barbár habitus az, amelyik keresztül megy tüzön vizen, hogyha látja, hogy mi az irány, és mit kell tennie. Oké? Úgyhogy egy kicsit még a hőseinkről. Tehát tipikusan az van, ugye, hogy a hőseinket szeretjük olyan biztonságosnak látni, vagy tartani, és még jobban szeretjük őket, miután meghalnak, mert akkor már lehet kicsit romantikusabban látni az életüket. Általában, tehát nem tudom, hogy észrevettétek-e már, hogy amikor hősökről van szó, akkor általában a szép oldalukat, a szép részüket, a biztonságos részükre emlékszünk, azokat idézzük, azokról vannak képek, azokról vannak könyvek. Tehát az a rész, ami biztonságos, nem sért, nem hív ki minket, nem botránkoztat meg bennünket, nem hoz kényelmetlenségbe. És aztán vannak egyháztörténeti hőseink, csak egyet akarok említeni, Billy Grahamet, mert őt mindenki ismeri. És ő például, tehát ezek az egyháztörténeti hősök a maguk módján barbárok voltak. Bármennyire is ez a kis aranyos ember, ott prédikál, és akkor hívja ki az embereket, és megtérésre, és az evangéliumot hirdeti, vagy 80 éven keresztül, és ugye szépre emlékezünk, de az ő idejében ő egy barbár volt. Legalábbis abban az olvasatban, hogy szeretnék most beszélni. Oké? Mert ezek az emberek falakat romboltak le. Ezek az emberek elképzeléseket roncsoltak szét. Egy olyan kultúrában, ahol egy istentiszteleten kordonnal választották el a fehéreket a feketéktől. És nem lehetett átmenni. És Billy Graham fogta, és ledöntötte azokat a kordonokat, és azt mondta a fehér teremszolgáknak, segítőknek, hogy ha visszameritek állítani, akkor én nem fogok ma prédikálni. És egy Isten tiszteleten se fogok itt nektek prédikálni, vagy hívtatok mit tudom én hány napra. Tehát, hogy a kis cuki Billy Graham, ugye? Tehát a kis aranyos, aki úgy könyvfakasztóan prédikál, de nem, kiálltak a meggyőződéseik mellett. És vannak ezek a kis hőseink, akiktől tudunk idézni mondatokat. Van három híres mondata, és fantasztikus, idézzük őket, körbejárja a világot, mint a talizmánt, úgy csinálunk velük, mint hogyha csodát tenne az a mondat, vagy a másik, vagy a harmadik, dörzsölgetjük, és hát a segít. És na, azért mondom ezt, mert félek, hogy ezt tesszük Jézussal is. Félek, hogy Jézus egy olyan személy válik az életünkbe, vagy a kereszténységünkbe, aki egy talizmán lesz, vagy akinek mindig csak a kis cuki oldalát nézzük, vagy az aranyos oldalát, tehát, hogy annyira leegyszerűsítjük sokszor azt, amit Jézus mondott. Annyira, hogy például, mint hogyha csak ezeket mondta volna, hogy szeresd a fele barátod. Ami fontos, nem erről van szó. Szeresd a fele barátod, vagy egy másik mondata, hogy fordítsd a másik orcád. Jaj, de aranyos ez a Jézus. Gyengét, kedves. Vagy a kis képeink Jézusról, ahol tudjátok, fehér stólába, lila Tudjátok, szeretem ezt idézni. Könycsepp gördül le a szeméből, és egy kis bárányka van a hóna alatt, és simogatja. És jól fésült. Oké? Tehát a bajusza és minden a szakálla is tökéletesen van nyírva. És ez a Jézus. És ez van bennünk. És közben, miközben ez történik, ezt a képet látod, közben vigasztaló szavakat mond, simogatja a hátadat, megböfisztet. És aztán fogjuk a kis Jézusunkat, fölrakjuk a polcra, mert hát, hogy itt legyen velünk a házba, ugye. És tehát hogy valamivé tesszük Jézust, aki nem volt, vagy erőltetjük egy bizonyos oldalát Jézusnak, de Jézus sokkal több ennél. Sokkal több ennél. Tehát sokszor meg vagyunk rökönyödve azon, hogy miket mondott Jézus. És ezt onnan tudom, hogy látom az arcotokat, mikor néhány olyan részt idézek, amikor azt kell mondjam, hogy tudom, hogy ez furcsán hangzott, de ezt nem én mondtam, ezt Jézus mondta. Oké, mert ezek nem olyan mondatok, amiket rányomtatunk a bögrénkre. Oké, tehát viper a fajzatok, meg mit tudom én, tehát ilyenek. Tehát. Jaj, nektek írástudók és farizeusok. Oké, tehát Jézus több volt. Jézus több volt. Ha olvasod Jézus szavait, hogy miket mondott, ő több volt. Több volt, mint ingyen ölelések, több volt, mint hátbaveregetések, melengető érzések. Jézus egy barbár volt. Jézus egyszer bement a gyülibe, nem egyszer, többször, kétszer is, és látta azt, hogy a szegényeket kihasználják. Hogy ott vannak mindenféle árusok, és olyan módon kihasználják a szegény embereket, hogy ezek a szegény emberek nem is tudják megvenni az áldozatnak való állatokat, amiket be kéne mutatni. Meg rábeszélik őket, hogy amit ti hoztatok állatokat, hát nézd meg, ott van egy fekete szőr, hát akkor ez már nem tiszta állat, ez már nem tökéletes, úgyhogy ezt hagyd kin, vedd meg tőlem. És ez volt, ezt csinálták. És pénzről és hatalomról szólt ott akkor a gyülekezet. És Jézus ezt látta, és mit csinált Jézus? Mit tett? Imádkozott, nem? Imádkozott a csapatért, imádkozott az emberekért, ó igen, uram, csinálj valamit, vagy atyám. Nem. Nem imádkozott. Akkor kiposztolta Facebookon, hogy mindenki háborodjon föl, nem? Nem, ez nem a Facebook Jézus. Nem. Jézus elkezdte felrugdosni az asztalokat. Felrugdost az asztalokat. Ostóra elkezdte kihajtani ezeket az embereket. Jézus hajtotta ki ostóra ezeket az embereket. Azok a mondatok például, hogy jaj nektek, írástudók és farizeusok, ezt Jézus mondta. Vagy az hogy az ördög a ti atyátok, ezt is Jézus mondta. Oké, tehát ezeket nem látjuk bögréken, meg szép képeslapokon, meg mit tudom én, tehát ilyeneket nem raknak föl. Azt fölrakják, ugye, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ilyenek fönt vannak. De többi mondat az nincs fönn. És ezért gyakran megfeledkezünk róla, hogy Jézus ilyeneket is mondott. Oké? Úgyhogy Jézus egy barbár volt. A falon keresztül ment. És sokszor nem egy szót válaszolt, hiszen ő maga volt a szó, tehát sokszor nem kellett válaszolni, csak megjelenni. De annyira haragudott, tehát ő tényleg egy barbár volt, annyira haragudott a halálra, hogy úgy döntött, hogy legyőzi. Ja. Barbár volt. Tehát mit csinált még? Hát akkora barbár volt, hogy az a sír, ahová eltemették, azt mondta, jó, kész van, kifizettem az árat, meghaltam, és fogta és kirúgta a sír ajtaját. Félrerúgta. És kijött onnan. És tudod, mit csinált még? Összehajtogatta a ruháját, amiben volt. Mert azt a lepedőket összehajtogatta. Tudod, ki csinál ilyet? Aki azt mondja, hogy én még visszajövök. Az hajtogatja össze, hogy én még vissza fogok jönni, és vissza fog jönni. Vissza fog jönni Jézus, és hogyha olvasod a Bibliát, akkor azt fogod látni, hogy Jézus bárányként volt itt először, de amikor visszajön, oroszlánként fog jönni. Júda oroszlányaként, nem cuki kis bárányként. Úgyhogy A barbár Jézus. A barbár Jézus. Úgyhogy most elkezdjük az új sorozatot. Jó, mert ez csak a bevezető volt. És ezt a témát fogjuk egy kicsit feszegetni. Márk evangéliumán fogunk menni, nem tudom hány üzeneten keresztül. Én szerintem még Balatonon is fogunk erről beszélni. Márk evangélium első fejezet, első versétől. Jó, ki lesz vetítve, tudjátok követni a képernyőn. Azt mondja, ez az örömhír kezdete, amely Jézus Krisztusról, Isten fiáról szól. Így van ez megírva Ézsaiás próféta könyvében. Elküldöm előtted hírnökömet, aki majd utat készít neked. Oké, ezt Ézsaiás mondta, és ezt most Márk idézi. Egy hang kiállt a pusztában. Készítsetek utat az örökkévalónak, készítsetek számára egyenes utat. Nagyon érdekes, itt megállunk egy picit, nagyon érdekes, hogy Márk nem Jézus születésével kezdi a sztorit. Tehát azt mondja, hogy az evangélium kezdete, ez nem feltétlenül Jézus születésével kezdődik. Egyből belevág a közepébe. Tehát ez nagyon érdekes. Lehet, hogy azért teszi ez, hogy kicsit kilépjünk a szokásos történetben, hogy a kis Jézus, meg a Jézuska. Oké? Tehát, hogy a baba Jézustól egy kicsit el tudjunk vonatkoztatni. Ő egyből belevág a közepébe. Tudod, mert valaki azt mondja, én a baba Jézus szeretem, és van erre egy videó, megnézzük. Egy filmrészlet.
Testvéreink hívnak Jesus.
Kész a kaja, gyertek már! Órákig rabotaltam a konyhában!
Drága kis Jézus, vagy ahogy déli testvéreink hívnak Jesus. Köszönjük neked a bőséges eledelt a Dominóból, a KFC-ből és az ízletes Taco Bell kaját. Szeretném megköszönni neked a családomat, két gyönyörű, nagyszerű, kedves, okos fiamat, Walkert és texasi kopót, az a TK-t, ahogy mi hívjuk, és persze a csodás feleségemet, Carlit, akinek nincs párja. Köszönöm a barátomat és csapattársamat, Carl Norton Jr.-t, aki mindenben támogat.
Fék meg, gáz!
Drága kis Jézus, köszönjük neked a nejem apját, Chipet. Nagyon reméljük, hogy csodás erőddel meggyógyítod elüszkösödött lábát, mert rettenetesen büdös, és már a kutyák se hagyják békén szegényt. Édes pici Jézuskám, mi...
Te, tudod, édesem, Jézus végül felnőtt. Nem muszáj gyereknek nevezned, elég ózsdi és fura egy gyerekhez imádkozni.
Nézd, én a karácsonyi Jézuskához imádkozom. Ha te imádkozol, imádkozhatsz a felnőtt Jézushoz, a tínézser Jézushoz, a szakállas Jézushoz.
Tudod, mit akarok? Te csak azért imádkozzál, hogy az Úristen segítsen győzni holna.
Drága kis Jézus, arannyal átszőtt pelenkádban, apró kis húsos öklöcskéddel a levegőben.
Felnőtt férfi volt, sokála is volt.
De én a gyerek verziót szeretem, megértetted?
Riki.
Én vagyok a bajnok, én hozom a pénzt.
Fejezd be az imát.
Én egy smokingos pólóban képzelem el Jézust, mert azt sugallja, elegánsban nyomom.
Ja.
De az a csávó vagyok, úgyhogy nekem ez a Jézus tetszik.
Én szerintem Jézus egy nincsa, és legyőzi a gonosz szamurájt.
Én úgy képzelem, hogy Jézusnak nagy szárnyai vannak, és egy metálbandában énekel, angyalok kórusával. Én az első sorban vagyok, és tök részeg.
Hey, Cal, befognád már végre?
Igen, hölgyem.
Jól van. Drága 3 kilós, 50 dekás, újszülött gyermek Jézus, ki még nem is beszélsz, köszönjük neked a győztes versenyeket, és azt a 21 millió dollárt! Imádom a pénzt, amit az elmúlt szezonban összenyertem, aminek egy részét az energiaitallal kötött szerződésnek köszönhetem. Hadd mondjam el, hogy az energiaital ízletes és hűsít a forró nyári napokon, és már alig várjuk, hogy piacra kerüljön a harmatos hegyi áfonyaszörp. Köszönjük, hogy kegyes vagy hozzánk, gyermek Jézus. Ámen.
Ámen.
Ámen. Tehát én a kis baba Jézus szeretem. Én az ilyen Jézus szeretem. Én az olyan Jézus szeretem. És egy bizonyos verzióját kedveljük Jézusnak. Könnyen meglehetsz. Oké, tehát ezt akarom igazából ebből kihozni, hogy de Márk ezt nem akarja nekünk megadni, ezt a sablont, vagy ezt a dobozt. Ő másképp kezdi az evangéliumot. És amúgy azt mondják, hogy Márk evangélium a legelső, ami meg lett írva. Igazából ebből mazsoláztak a többiek is, a Máté is, meg a Lukács is, bár Máté szemtanú volt, Márk nem volt szemtanú. Márk csak leírta a dolgokat. Péter volt az, Péter apostol, akivel Isten összehozta őket, és Péter mesélte el a sztorikat, és a dolgokat Jézusról, és ezeket írta le. Úgyhogy, ha jól megnézed Márk evangéliumát, akkor azt láthatod, hogy ez igazából a tetteknek a szemszögéből írja le Jézus történetét. Tehát tele van tettekkel. Oké? Nem találsz túl sokat a tanításairól, a különböző beszédeiről, nem találsz benne. Inkább egy képet kapsz arról. Inkább bemutatja, vagy megmutatja, mint elmondja. És tulajdonképpen az evangélium hirdetésének a legmagasabb foka az a bemutatás. Az a bemutatás, és nem a folyton magyarázás, hanem amikor élni tudjuk azt. Amikor benne tudunk élni. Oké? Úgyhogy, mert azt láttam sokszor egyébként, hogy vannak, akik marha jól el tudják magyarázni a kiengesztelést, el tudják magyarázni a megváltást, a jóvátételt, de amúgy meg akkora parasztok a feleségükkel, hogy elképesztő. Tehát nagyon jól el tudják magyarázni, hogy mi van, de és aztán, ha ezt mások látják, akkor azt mondják, hogy miért akarnám a Jézusodat, mikor úgy bánsz a családoddal, mint egy talicska szeméttel. Oké, és ezért mondom azt, hogy a bemutatásnak sokkal nagyobb ereje van, mint a magyarázásnak. És Márk evangéliuma egy ilyen, hogy bemutatja. Nem elmagyarázza, nem megszólaltatja Jézust, és nem találsz benne sok beszédét Jézusnak, hanem inkább az, hogy ő hogyan pörgött, hogyan csinálta a dolgokat. Úgyhogy Márk egy olyan portrét fog nekünk lefesteni a következő hetekben, amit még, mondom, nem tudom, meddig fogunk folytatni, de egy jó darabig. És negyedik vers, ott hagytuk abba. Jó hosszú volt az árulja. Tehát negyedik vers, azt mondja, bemerítő János megjelent a pusztában, és bemerítette az embereket. Hirdette nekik, hogy változtassák meg a gondolkodásukat és az életüket, merítkezzenek be, Isten pedig megbocsátja a bűneiket. Júdea tartományából és Jeruzsálemből az egész nép kiment bemerítő Jánoshoz. Megvallották bűneiket, ő pedig bemerítette őket a Jordán folyóba. Bemerítő János szintén egy vadember volt, mert ugye azt mondja, teveszőrből készült ruhát viselt, és a derekán bőrövet hordott, sáskát meg vadmézet evett. Nyami, nyami, nyami. Mindenkinek ezt hirdette, jön majd valaki, aki sokkal hatalmasabb nálam, még arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak, mint a szolgája, és a saruját levegyem a lábáról. Én csak vízbe merítelek be, de ő, aki majd jön, ő a Szent Szellembe fog bemeríteni titeket. Abban az időben történt, hogy Jézus eljött a galileai Názáretből bemerítő Jánoshoz, aki bemerítette őt a Jordán folyóba. Amint Jézus feljött a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és a Szent Szellem galamb formájában leszáll. Akkor hang hallatszott a mennyből. Te vagy a fiam, szeretlek téged, és gyönyörködöm benned. Jézust ezután azonnal kivitte a Szent Szellem a pusztába, ahol 40 napot töltött, és ezalatt a sátán többször is próbára tette. Angyalok gondoskodtak Jézusra, és vadállatok voltak körülötte. Miután bemerítő János börtönbe zárták, Jézus Galileába ment, Isten örömüzenetét hirdette, ezt, hogy eljött az idő, Isten királysága megérkezett, változtassátok meg a gondolkodásatokat, életeket, és higgyetek az örömhírben. Oké, úgyhogy az üzenetünknek a címe az ez, hogy előtte és utána. Előtte és utána. És érdemes úgy tanulmányozni részeket, fejezeteket akár, hogy próbálsz megfigyelni bizonyos szokásokat, vagy újra megjelenő kifejezéseket, és itt ebben a részben van valami, ami nagyon érdekes. A negyedik versben azt mondja, hogy bemerítő János megjelenik, tehát jön bemerítő János. Aztán a hetedik versben azt mondja, bemerítő János, hogy jön majd valaki utánam. Aztán a kilencedik versben azt olvassuk, hogy jön Jézus, tehát Jézus eljön. És aztán a tizenegyedik versben jön egy hang, tehát megynek a mozdulatok, jön, megy a jövés-menés. Oké, 13. versben meg angyalok jönnek és gondoskodnak. És azt láthatod, ahogy Jézus megjelent, és az atya megerősítésénél kezdjük igazából az evangéliumot. Nagyon érdekes ez, hogy Márk nem a baba Jézusnál, meg fiatalkor, meg mit csinált ő Názáretben, hanem a sztori legeleje számára, az evangélium eleje az, amikor az atya megerősíti a fiát, Jézust. Nagyon érdekes. Amikor azt mondja, hogy ez az én szerelmes fiam, ő benne gyönyörködöm. Okay. De mielőtt még ez a megerősítés megtörténik, ott jön az első pontunk és első gondolatunk. A felkészülés. A felkészülés. Ez egy nagyon izgalmas dolog. Szerintem a felkészülés nagyon fontos. Még Istennek is. Istennek is. Mert mielőtt még bármi csodát tett volna Jézus, bármi gyógyítást csinált volna, bénát, vakolt, bárkit, át kellett mennie a bemerítkezésen. Nagyon érdekes. Sőt, még előtte ott volt ez a vallási dobozokon kívül működő bemerítő, vagy hogy jobban ismerjük őt, keresztelő János, aki nagyon furcsa alak volt. Ő volt az, aki előkészítette, felkészítette Jézusnak a megjelenését és útját. Oké, úgyhogy felkészülés. Ezért mondja ott a Márk 1.3-ban, hogy készítsetek utat. Készítsetek utat az Úrnak. És azt olvassuk 9. versben, hogy az Úr eljött, honnan? Melyik városból? Názáretből. Jeruzsálemből. Szilveszter. Jó lett volna. Egyébként tényleg, és ez a lényege ennek a dolognak, hogy hát ha Jeruzsálemből jött volna, az lett volna valami. Oké? Na az valami. De Názáretből jött. Mit csinált eddig Názáretben? Mi az a Názáret? Egy kis koszfészek. Oké? Tehát azt mondja, hogy az evangélium kezdete, hogy Jézus eljött Názáretből. De ez nem Jézus életének volt a kezdete, csak az evangélium kezdete volt. Előtte Jézus 30 évet ott élt Názáretben. Názáretben, azaz a semmiben. 30 évig. És ezért van az a kifejezés is, amit többször is olvashatsz, hogy mi jó származhat Názáretből. Ez egy mondás volt akkoriban. Mert egyszerűen lenézték ezt a falut. Egy tényleg nem tudom hány házból állt, egy koszos kis poros falu. Tehát mi jó számos. És amikor elmondja, hogy Názáretbe jött, tehát elmondja, le van írva, direkt Márk leírja, hogy Jézus Názáretbe jött, azt akarja mondani, hogy egy ilyen váratlan, egy ilyen semmilyen helyről jött el az Isten fia. És ott töltött 30 évet. És a munkája az volt, hogy asztalokat készítsen, meg székeket készítsen, tehát fával dolgozott. Azzal a fával, amit igazából még annak idején, jó pár ezer évvel előtte, ő a szavával megteremtett egy pillanat alatt. Most lehet, hogy napokig, hetekig dolgozott azon, hogy egy széket összerakjon belőle. Oké? Érdekes ez is. De hogy az első 30 évét Jézus egy ilyen sötétségben, vagy ilyen homályban töltötte, ahol nem volt feltűnő, nem figyeltek felre, nem tudták, hogy ki ő igazából. És ez milyen már? Mi jó származott Názáretből? Tényleg, mi jó származott Názáretből? Mert az a tekintélye, ahogy szólt, ahogy tanított, az nem illett ahhoz a háttérhez, ahonnan ő jött. Mi jó származhat Názáretből? És mégis úgy beszél, mint ahogy egyik tanító sem tudott velünk beszélni. Tekintéllyel, hatalommal. Ja, és tehát a tettei felülírták az embereknek a várakozásait. Tekintéllyel tanított, nem úgy, mint a törvénytanítók. És tényleg fölmerült sokszor, és ezt sokszor el fogom most ismételni, hogy tényleg mi jó származott Názáretből. Mi jó? Mi jó? Okay. Semmilyen helyről semmilyen emberek jönnek. Vagyis ez volt az elvárás. És ez a megbotránkoztató ebben a történetben. Hogy direkt elmondja, hogy Jézus Názáretből jött. Oké? Okay. Tehát oda még nyaralni sem megyünk. Ha még Jeruzsálemből jött volna, de nem onnan jött, hanem Názáretből jött. Ez mi jól jöhet? De Jézusnak Názáret volt a felkészülés helye. És ezt kell megértsük. Hogy Jézusnak volt egy felkészülési időszaka. És mikor Isten, tehát mikor Istennek célja van veled, és van, akkor gyakran beiktat egy ilyen homályos, egy ilyen sötét időszakot, ami nem feltűnő számodra, vagy mások számára, hogy vagy, és ki vagy, és milyen vagy, hanem csak ott vagy, és ez egy ilyen elrejtett időszak, de ez a felkészülés időszaka. Felkészülés időszaka. Persze, ha belegondolunk abba, hogy kicsoda volt Jézus, kezdetben volt az ige, emlékeztek, ez János evangélium eleje így kezdődik, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige, Jézus. Tehát Jézusnak nem kell semmit megtanulnia. Miért kéne felkészülnie? Ha ő volt maga az ige, ő minden tud, ő Isten, miért kéne neki felkészülnie? De mégis Isten úgy csinált Jézus életében, hogy 30 évet ott kellett töltenie. Názáretben. Egy műhelyben, a szűk családjával, ami nem tudom mennyire szűk volt, de tehát voltak azért jó páran testvérei. És figyelj, lehet, hogy néhányatok most Názáretben van. Az életedben ott vagy. Názáretben. Tűnődsz azon, amin az emberek is tűnődtek Jézussal kapcsolatban, hogy jöhet-e valami jó Názáretből? És tűnődsz magadon. Jöhet-e valami jó ki abból a helyzetben, amiben most vagyok? Jöhet bármi jó ki az egyedülállóságomból? Jöhet-e bármi jó ki a depressziómból? Jöhet-e bármi jó abból ki, hogy elveszítettem a munkámat, vagy jó ideje nem találok munkát? Jöhet-e bármi jó ki a rákos betegségemből? Jöhet-e bármi jó ki a gimis évekből? Jöhet bármi jó ki a válásból. És annyira szeretem Jézust, mert fogja a legrosszabb helyeket, és betölti velük a legnagyobb célját. Tehát fogja ezeket az embereket, akik ott vannak Názáretben, a saját nehézségükkel, sötétségükkel, homályukkal, és használja Isten az ő céljára ezeket a dolgokat. Hatalmas. Hatalmas. Uram, mit csinálok én itt? Nem tudom. De te tudod. Te tudod. Mert te is Názáretből jöttél. És én is ott vagyok most. Úgyhogy a nagy dolgok a kicsi helyekről jönnek. Az új kezdetek a zsákutcákból. Tényleg. Tehát Jézus a Názáretből jött. A felkészülés helyéről. És ez pont ellenkezője a mai gondolkodásnak. Mert ma az emberek, hogy gondolkodnak, azonnali megerősítést akarnak. És ez a második pontunk. Oké? A megerősítés. Volt a felkészülés időszaka, és aztán most itt a megerősítés. Tehát sokan ma, ahelyett, hogy végig gondolnák a helyzetüket, azt a helyzetet, amiben vannak, vagy ami éppen érte őket, inkább azonnal kirakják az Instagramra, vagy a Facebookra, és egy dolog miatt, hogy rögtön kapjanak választ emberektől, hogy most jól érzem-e, vagy nem érzem jól. Megerősítést akarnak. Azonnal. Nem gondolja végig, hogy mi történt. Nem gondolja végig, hogy miért történt. Nem gondolja végig egyedül, hanem rögtön a másoknak a reakciója kell, és majd azt mondja meg nekik, hogy az jogos, nem jogos, értelmes, nem értelmes, mi az értéke. Tehát egy azonnali megerősítésre vágyunk. Oké? Azonnali megerősítésre. És ja, jó van, oké, azt hittem, hogy valami cső eltörött a vécéből. Olyan hang volt kint, mint ha spriccelne valami víz. Na, de nincsenek határok, tényleg. Tehát látsz szülőket, akik ilyen bemutatóra képzik a gyerekeiket. Tehát úgy privátban üvöltöznek velük, de amikor úgy nyilvánosság előtt vannak, vagy társakban, akkor itt megállsz, viselkedsz, mosolyogsz. Csak azért, hogy amikor mások látják, akkor úgy tűnjek én, mint szülő, hogy én milyen jó szülő vagyok. Azonnali megerősítés. Erre van szükségem. Ezt szeretném. Oké? Tehát kussol, szépen állsz, mosolyogsz. Mert lehet, hogy üvöltöttem veled egész nap, de most mindenki lát. Ezért csináljunk úgy, mintha mi nagyon fantasztikus család lennénk. És majd megerősítenek, hogy milyen jó apa vagyok, meg milyen jó anya vagyok. Hát, igen. Igen, igen, igen. Jézus meg Názáretbe jött. Hát ez. Ráadásul János merítette be. És ezt nézd. És ez is elég összezavaró. Hogy, tehát lehet azt mondod magadban, nem olvasom túl sokat a Bibliát, de az ez olyan furcsán hangzik, hogy be kell merítkezz, hogy meg legyen bocsátva a bűnöd, ugye, mert azt mondja ott az elején, hogy ez a fajta bemerítkezés, hogy a bűnök bocsánat. Be kell merítkezni, hogy meg legyen bocsátva. És hát nem pont Jézus az, aki bűntelen, neki miért kell bemerítkezni a bűnök bocsánatára? Hát ő Jézus. Ő az egyetlen, akinek nem kéne. Tehát neki, tudod, felmentése a bemerítkezésből, tehát, mert egy deka bűne nincsen. És ezért csodálkozott János, hogy miért jelentkezel a bemerítkezésre. Tehát, mert hogy oda ment hozzá Jézus Jánoshoz, hogy most meríts be engem. És János bemerítése tényleg nem olyan volt, mint a miénk, az új szövetségi, hogy majd lesz. Szerintem ősszel csinálunk egyet, nyár lemegy, és akkor utána. És jó van. De van, aki még nem. És milyen jó lesz. Ünneplünk egyet. Tehát János, ez nem ilyen volt, mint amit manapság csinálunk, hogy még megírod a kis bizonyságodat, akár felolvasod, hogyan tértél meg, vagy elmondod, és tényleg ünneplünk, és a könnyünk kicsordul, mert annyira örülünk annak, hogy Istennel hoztál egy döntést. Nem, kicsit... Tehát János barbár volt. Tehát egyszer azt mondta, amikor jöttek ki, nem ebben az evangéliumban olvasod, hanem másban, hogy mikor jöttek hozzá bemerítkezésre, akkor így szólította meg őket, hogy viperfajzatok! Ti mit kerestek itt? Hát, képzeljétek el, hogy itt kezdenénk a bemerítkezési ceremonát. Ti viperfajzatok! Mit kerestek? Miért akartok bemerítkezni? Ki küldött ide titeket? Oké, tehát Jánosé ez a bűnbánat bemerítkezése volt. Ő igazából egy rendszer ellen harcolt, ami egy nagyon káros vallásos rendszer alakult ki már akkoriban is, és az ellen harcolt. Egy olyan rendszer volt, ahol fontosabbak voltak a szabályok, meg a rendelkezések, mint maga az ember. Úgyhogy igazából ő a vallási vezetőket fette meg folyton, de egyébként Jézus is bármikor veszekedett, az mindig csak a vallásos vezetőkkel veszekedett. Na, de a lényeg az ez, hogy tehát Jézus itt mondott valamit, amit Márk evangéliumban nem tudunk olvasni. Tehát ott nincs benne. Hanem meg kell nézzük egy másik helyen. Most ezt nem fogjuk elolvasni. De el fogjuk olvasni, itt van. De hogy nagyon érdekes, amit Jézus itt mondott, mert oké, még annyit, hogy Péter apostolnak a... Péter volt a szemtanúja mindezeknek. És Márk, fú, de jól elmondta az ő történetét is, de nem nincs idő rá. Mindegy, hogy Isten hogyan hozta őket össze. Péter, aki elárulta Jézust, Márk, János Márk meg, aki elárulta Pál apostolt, mindkettő szégyenében valahol, valamelyre jártak, és aztán Isten összehozta őket. És ezt a két csalódott embert, vagy lehet, hogy depressziós embert, hogy mit tettek, és küzdöttek ezzel egész életükben, és aztán Isten milyen, hogy használta János Márkot, hogy az első evangéliumot ő írta meg. És Péter segített neki. Na mindegy, tehát ez a zanzásított változat, ami egy fantasztikus történet egyébként. De hogy abból is látszik, hogy ez a Márk evangélium, ez Péteré, tehát látod benne az ő habitusát. A kulcs szavai az azonnal, a hirtelen. Oké, tehát az első fejezetben vagy 10-szer, vagy 15-ször ott van ez az azonnal, és hirtelen, és... Tehát mint egy akciófilm. Tehát, tehát Jézus mozgásban van, és azt látod, hogy Márk evangéliumának a fele az Galilea, Jézus mit tett Galileában, a második fele pedig Jézus utolsó hete. Tehát nincs olyan sok minden benne. Na, de ez a Péter, aki úgymond diktálta Márknak az evangéliumot, ez nem értette előtte az evangéliumot. De utána viszont már nagyon is megértette. Oké? Mert Jézus ment a végső célja felé, a megváltás felé, a keresztre. És ez a lényeg. És nincs sok részlet az evangéliumban, ami sok minden mással foglalkozna. Oké? Persze ezt megbocsátjuk Márknak. Hála Istennek, hogy van még több evangélium. De annyit azért elmond a cél érdekében Márk, hogy eljött Jézus, bemerítkezett, viszont amit olvasunk a bemerítkezésről Máté evangéliumában, az egy nagyon érdekes számunkra. Máté 3.15. Mert elmondja az okát, hogy miért merítkezett be. Azt mondja, ugye amikor odaáll János elé, hogy meríts be, és akkor gondolom, nagyon furcsa fejet vághatott János, hogy ez most miért? És azt mondja, engedd meg, hogy ez most így történjen. Meg kell tennünk, amit Isten kíván. Ez volt. Ez volt a miértje Jézus bemerítkezésének. Oké? Egy engedelmes tett. Egy engedelmes tett. És ha van valami, ami még kényelmetlen manapság a felkészülésnél, mert sokan azonnal akarnak dolgokat, ne legyen felkészülés, az az engedelmesség. Mert nehogy már valaki megmondja, hogy mit kell csináljam, vagy hogyan csináljam, nehogy. De figyeljetek, Jézus ereje az atyának való alávetettségben volt. Ő azért volt bármire is képes, és azért volt hatékony, és azért történtek meg a dolgok, mert ez alávetettségben történt az atyával. Ez volt a kulcs. Meg kell tennem, amit az atya kíván. János meg, de ennek semmi értelme, Jézus. Oké, mert hát te bűn nélkül vagy, hát még csak a cipőfűződet sem köt. És tudod, Jézus meg, de nem kell, hogy értelme legyen, János. Csak relax. Tudod, egyszerűen csak meg kell tenni. Mert ezt kívánja az atya. És kész. Ennyi. Úgyhogy János nem vitatkozik vele, csak megteszi. És ezután a szellem galamb formájában rászáll. Oké? A galamb a béke jele. A békének a jele. A Szent Szellemet mutatja. És Isten megerősíti Jézust a fiúságában. Oké? És ez egy teljesen más, mindegy, ne is menjünk bele, nem is mondok semmit arra. De annyi, hogy ez egy közvetlen megerősítés az atyától, hogy te vagy az én fiam, és nagyon szeretlek téged. Oké? De most figyelj, ez a megerősítés az engedelmesség után jött. Oké? Az erősítés, a megerősítés Jézus engedelmessége után jött. Az a gond, hogy mi nagyon gyakran a megerősítést az engedelmesség előtt akarjuk. Igen. De a megerősítés nem az engedelmesség előtt jön, hanem utána. Oké? Ez az előtte és utána üzenet. De nézd csak meg, hogy mi nem történt. Míg meg nem erősítette az atya a fiút. Míg nem gyógyított meg senkit, még nem tett csodát, se leprás, se bénet, se vakot. Míg nem is tanította őket olyan lenyűgözően, ahogy utána. Még nem, még meg sem történt ez, amikor a tetőn keresztül leeresztették a bénát a barátai Jézushoz közelébe. Tehát mielőtt megtenni az első csodát, megerősíti. Megerősíti. Tehát nagyon érdekes, az engedelmesség után jött, de még nem tett semmit Jézus. Semmi csoda dolgot. És lehet, hogy azt kell hallanod. És erre van szükségünk most, hogy Isten szeretete soha nem a teljesítményünkön múlik. Soha. Soha. Mielőtt még bármit tett volna Jézus, az atya megerősítette őt. Mintha egy díjat kapott volna a verseny előtt. Már megkapta volna a díjat. Tehát Isten nem úgy erősít meg, ahogy az emberek. Az emberek az alapján erősítenek meg, hogy mit teszel meg értük, vagy mit nem teszel meg értük, vagy mit mondasz róluk, vagy mit nem mondasz róluk, vagy mi hasznot okozol nekik. De Isten nem a teljesítményünk alapján erősít meg minket. Nem. Nem. A kapcsolat alapján. Oké, úgyhogy nem azt erősítette meg, amit tett, hanem azt, aki volt. És abban az esetben, ha még nem hallottad volna, és mocskosnak érzed magad, és nem érzed Isten jelenlétét, és azt gondolod, hogy te nem vagy valami jó gyűlis ember, azt akarom, hogy tudd, hogy Isten gyermeke vagy. Isten gyermeke vagy. Isten szeretett gyermeke vagy. Istennek a képét hordozod magadon. Igen, az ő vére váltott meg téged. Minden cseppje a vérének fontos volt. Az egyik cseppjén a te neved volt. Persze ez nem igaz, de jó hangzik. Oké? Tehát ha a vér elegendő volt számomra, akkor elegendő volt számodra is. Isten sosem fog jobban szeretni téged, mint ahogy szeret most. Isten sosem fog jobban szeretni téged, mint a legrosszabb pillanatodban az életedben, és a legrosszabb tetteiddel. Nem fog jobban szeretni. Szabad vagy, tiszta vagy, és szeretett vagy. És jó ezt látni itt Jézusnál is, hogy ő is a megerősítést akkor kapta, mielőtt még bármit tehetett volna, és bármit tett volna az életében. Azokat a nagy csoda dolgokat. De Jézus ezzel tisztában volt egyébként. Tudod miért? Miből látom? Mert Jézus sosem a megerősítésért tett bármit is. Sosem az elfogadásért tett bármit is. Ezért nem érdekelte azt, hogy mit gondolnak az emberek róla. Csak tudta, hogy mi a célja, mi a feladata, és csinálta, és ment benne előre. Oké, tehát mikor ismersz valaki sokkal fontosabbat, aki megerősíthet téged, akkor onnantól kezdve már nem fog érdekelni annyira, hogy mások mit mondanak. Az a fontos, hogy ő mit mond. Az az ember mit mond. Ez igaz, nem? Vagy lehet, hogy meg kell tanuljuk. Még gyerekként még akárki akármit mond, és felpumpálódik az agyunk, és megsértődünk, vagy verekszünk, de aztán megtanuljuk, hogy csak azok, akik szeretnek, és akik fontosak számunkra, tőlük fogadjuk el. Ja. És nem érdekel, ha ez most olyan, mit most mindjárt mondok, az olyan csúnyán hangzik, meg olyan, hát ez nem valami pásztori, de azt kell mondjam, hogy nem érdekel az például, hogy mit gondoltok erről az üzenetről. Nem érdekel. Úgy értem, érdekel, na jó, érdekel, hozzászóltok, meg fontos, de hogy mielőtt, tehát amikor lejövök, és a virág azt mondja, na ez ott volt, na az számít. Az igazán számít. Annak van súlya. Tudod miért? Azért, mert ő sokkal jobban ismer, mint ti. Ő ott van a sok rossz pillanatomban is. És mégis meg tud erősíteni. És ennek sokkal nagyobb súlya van. Érted, amit mondok? Tehát azt akarom mondani, hogy minden nap szükségünk van Isten megerősítésére. És ő ismer bennünket szőröstől bőröstől, és azt mondja, hogy te az én szereted gyermekem vagy. Mindegy, hogy éppen mit csináltál ma, vagy mit nem csináltál. Oké? Ha nincs meg Isten megerősítése az életünkben, akkor emberek megerősítésére fogunk hajtani. És megyünk utánuk, és meg akarunk nekik felelni, és csak hülyeségeket, rossz döntéseket fogunk hozni. Nem mellesleg, meg olyasmit várunk el tőlük, amire nem képesek, mert nem képesek megerősíteni igazán bennünket. Úgy, ahogy Isten képes. Oké? Tehát, hogy tudnak ők feltétel nélkül elfogadni minket? Sehogy. Na, mindegy. Tehát azt mondja itt, hogy volt ez a felkészülés, egy hang jött a pusztában, ez volt a felkészülés, és aztán egy hang szólott, az atya szólt, ez volt a megerősítés, és figyelj, 9. vers azt mondja, abban az időben történt, hogy Jézus eljött a galileai Názáretből, bemerítő Jánoshoz, aki bemerítette őt a Jordán folyóba. Na, ezt figyeld. És amint Jézus feljött, tehát vagyis miközben csinálta, amit csinálnia kellett, tehát képzeld el, hogy jön fel a vízből, úgy hiszem, hogy hátrafelé merítették be őket, most nem fogok lemenni hídba, mert úgy maradok. Most elég, ha már csak itt vagyunk a hídban, de nem megyek le hídba, mert így visztek el valahová az SBO-ra. Oké, de hogy jön fel, ugye csukva van a szeme, hogy a víz nem menjen a szemébe, és de hogy ezt itt mondja, hogy amint Jézus feljött a vízből, tehát miközben jött fel, volt egy látomása, hogy a menny megnyílik. Oké, ez az ő látomása volt. Ez nem az, hogy mindenki látta, hogy egy ilyen függöny szét van húzva valahol az égbolton. Tehát ez az ő látomása volt, hogy a menny megnyílik. Oké? És jött fel, és miközben jött fel, ez a látomása volt, sőt, hallotta a hangot, jött egy hang, amelyik megerősítette őt, hogy büszke vagyok rád. Te vagy az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Oké? De nem látott még semmit igazából, mert be volt csukva a szeme. Oké? Tehát csak hallotta. Meg volt egy látomása belül. Tehát csak akarom, hogy lássatok a képet, azért próbálom, lehet túlmagyarázom, vagy csak én vagyok ilyen kicsit retardált, és nekem kell ennyire megértenem, elmagyaráznom 5-6-szor ilyen oldalról, olyan oldalról. Nekem nagyon, nagyon megérintett. Tehát ott van, ment bemerítkezni, teszi azt, amit tennie kellett engedelmességben, és amikor felérkezett, akkor galamb formájában a Szent Szellem leszáll. És itt van, ahol nagyon összekutyuljuk a dolgokat. Mi szeretnénk, júj, de nagyon szeretnénk, ha már azelőtt leszállna a galamb, hogy mi betennénk a lábunkat az engedelmesség vizébe. Igen, azt akarjuk, hogy előbb adja Isten a békességet egy olyan döntésben, amit már tudunk, hogy meg kellene tennünk, vagy hoznunk, és tennünk. De mi várjuk, hogy adja előbb a békességet. De arra jöttem rá, hogy a békesség csak azután jön, hogy én engedelmeskedem. Bizony. Itt is ez történt. Úgyhogy miután Jézus lement a víz alá, ami egyébként a halálát jelzi, és aztán mikor följött, ez a feltámadás képe, útközben, miközben csinálta azt, amit az atya kívánt, ugye azt mondta, azért csinálom ezt, mert az atya ezt kívánja, tehát megcsinálom. Tehát tette ezt, látta a megnyílt mennyet, hallotta az atya a megerősítő hangját, és a Szent Szellem leszállt rá. Gyönyörű kép. De a galamb addig nem érkezett meg, amíg Jézus fel nem érkezett. Oké? Nem fogod megkapni Isten békességét a helyzetedben, amíg oda nem szánod magad arra, hogy megtegyed azt, amit éppen szólt hozzád. A következő lépésedet. Nem fogod megkapni Isten békességét. A békesség, az engedelmesség után jön. Ha nincs meg a békességed egy helyzetedben, akkor lehet, hogy a békesség az engedelmességedre vár. És azért nincs meg a békesség. De mi előtte akarjuk megtapasztalni azt, amit Isten utána ad. Előtte, utána. Mi előtte akarjuk megkapni a békességet, amit Isten csak utána. Úgyhogy ebből jönnek azok a keresztény kifogások, hogy ó, még nem teszem meg, mert még nincs még békém vele. Nincs ezzel békességem, úgyhogy még nem lépek, nem hozok, nincs még, majd megteszem, ha békém lesz vele. Oké? De mikor már jött fel, akkor jött a galamb. Nem az volt, hogy kísérte a galamb a folyóhoz, hogy jön a galamb, és akkor gyerünk Jézus, hajrá, meg tudod csinálni, itt vagyok, a békesség, veled vagyok, gyerünk, ügyes leszel, meg tudod csinálni, ez az, jó van, most lemész, visszajössz, és hú, nagyon jó lesz, ez az, meg tudod csinálni. Hidd el nekem, hogy a helyes dolgot teszed. Figyelj, addig meg sem jelent, amíg Jézus vizes nem lett. Amíg meg nem halt önmagának, le a vízbe, és amikor jött kifelé, akkor jött a galamb lefelé. Így volt. Úgyhogy velem is volt. Tudtam, hogy valamit tennem kell, meg kell tegyek, de nem akartam megtenni. Oké? A testben. Én nem akartam megtenni. De hogy teszem? És elmesélem valakinek, hogy meg fogom tenni. És akkor valaki azt mondja, ó, igen, gondolom azért, mert most már békességed van vele. Azt mondtam, a lópikulát. Dehogy. Egyáltalán. Nem. Pont azért teszem meg, mert békét akarok. Mert békét akarok. És nincs békességem. És hónapokat vártam a békességre, de csak akkor fog megjönni, ha engedelmes vagyok ezen a területen. Úgyhogy figyelj, Isten szeretete nem az engedelmesség miatt jött. De Isten békessége, a galamb, a megerősítés az engedelmesség közben jött. És azt fogom tenni, aminek nincs értelme. És a békesség szépen követni fogja. Nagyon érdekes. Csatlakozni fog egy házi csoporthoz például. És a békesség utána fog jönni. Az engedelmesség után jön a békesség. Az engedelmesség után jön a békesség. Ez a mai üzenet. Az engedelmesség után jön a békesség. Az engedelmesség után jön a békesség. A békesség mi után jön? Az engedelmesség után jön. Tehát a békesség csak az engedelmesség után jön. Nem kell többé várjál rá. Nem kell várnod a békességre. Tenni kell az engedelmességben azt, amit Isten szólt hozzád, hogy tedd meg, csak tedd meg, és majd jönni fog. Nem kell többi arra várni, hogy mások megértsenek, csak tedd meg. Nem kell többi arra várni, hogy majd minden összeáll, és akkor megteszed. Nem, csak tedd meg. Ez az a nap, amit az Úr szerzett. Úgyhogy örvendezni fogok. Az engedelmesség miután jön? A békesség jön az engedelmesség után. Oké? Okay. És Isten békessége meg fogja őrizni mit? A szíveteket. Ez Filippi 4:7, ez nincs kirakva. Meg fogja őrizni a szíveteket, és meg fogja őrizni a gondolataitokat. Oké, okay, tehát itt a romantikus képünk, Peti, adsz nekünk egy kis romantikus hangot a galambunknak. Jön a galambocska. Jön a galamb, a cuki galamb, valaki. Tessék, ott a galambunk, leszáll, és aztán egyszer csak hirtelen, 12. vers, bum, Vége. Jézust ezután azonnal kivitte a Szent Szellem a pusztába. Az ilyen helyzetekben mondta apósom, hogy Szűz Mária, édesanyám, te jó asszony. Miért megy a pusztába? Miért megy a pusztába? És ezt mondja, tehát Jézus azonnal kivitte a Szent Szellem a pusztába, ahol 40 napot töltött, és ez alatt a sátán többször is próbára tette. Miért vinné ki a kis galamb egy olyan helyre, ahol már a sátán vár rám? Nem szeretem ezt a galambot. Fúj! Valami másik galambot kérnék szépen. Okay. De ez van, hogy a megerősítés után hirtelen jön a kísértés. Harmadik pont. Mert bármikor, amikor Isten az ígéretét szólja az életedre, azonnal meg lesz a lehetőség, hogy az le legyen tesztelve a pusztában. Ugyanaz a galamb, ami rászállt a kis vállacskájára a mi Jézusunknak, ugyanaz a galamb most kivitte őt a pusztába. Ami egyébként látszólag ellentmond annak az imának, amit Jézus tanított, ugye? Atyám, mi atyánk, igen, mennyben vagy, szentetesek meg a tele, jön el, teljesen legyen meg a tele, akkor, és ott van, hogy, és ne vigy minket a kísértésbe. De most vittél bele a kísértésbe. Akkor miért fenéért vitte, vezette Isten szemé Jézust abba a kísértésbe? Amiről amúgy azt tanította, hogy imádkozzunk, hogy ne történjen meg. Na mindegy. Jézus barbár volt. Okay? És nagyon jól tudta, hogy mit kell tennie a pusztában. Tudta, hogy a puszta az a hely, ahol bizonyítani tudom Isten ígéretét. Rá tudok állni, és bizonyosságot tudok nyerni, hogy az az ígéret, amit Isten adott, az megállja a helyét. Ő tudta ezt. És akarok erről beszélni, mert néhányan biztos, hogy nem a megerősítés szakaszban vagytok most esetleg, vagy abban az időszakban, hanem ti most éppen a kísértésben. És emlékezz, Márk nem részletezi a dolgokat, csak elmondja elég gyorsan, azonnal, mert Péter csak ilyen kiemelt sztorikat tett bele az evangéliumba. Ezeket a lényeges dolgokat adta át Márknak, mint egy akciófilm, ha olvasott, tényleg olyan pörgős részek vannak Márk evangéliumában, mert amúgy az egész sztori haladt a kereszt felé, és nincs ideje részletekkel foglalkozni, de 13. versben azért elmondja, hogy ahol 40 napot töltött, és ez alatt a sátán többször is próbára tette. Azt már nem mondja el, hogy nem evett 40 napig, csak annyit, hogy a sátán megkísértette. A többi evangéliumban látjuk azt, hogy mi történik, meg hogy azért ott volt beszélgetés sátán és Jézus között. Oké? De aztán azt is olvasjuk, hogy angyalok gondoskodtak Jézusról, ez a 13. versben van, és vadállatok voltak körülötte. Hát Márk helyében, vagy Péter helyében, ha én lettem volna vadállatokkal 40 napig, akkor minden részletét le akartam volna írni, de már csak ennyit írt le, hogy 40 nap ott volt, és nem működött a kísértés. Figyelj, ennek is van egy üzenete, mert nem kell minden részletet elmagyarázni. Tényleg. Tehát nem kell minden részletet megmagyaráznod a nehézségeidben és a próbáidban. Néha annyira lefoglal minket, hogy elmagyarázzuk. Nem csak magunknak, hanem másoknak is, hogy milyen nehézségen megyünk keresztül, és hogy minden rész, hanyas cipő volt rajtam, meg éppen milyen sapka volt rajtam, meg mind megyünk keresztül, meg hogy, meg hány méter, meg hány centi, meg 6 óra 28 perckor történt az egész, hogy lemaradunk azokról a lehetőségekről, amikor dicsőséget adhatunk Istennek azért, hogy átvitt azon minket. Itt ez a nagy 40 napos kísértés sztori egy verset kapott. Nincs részlet. Megkísértetett, aztán jöttek az angyalok. De az angyalok sem azért jöttek, hogy megakadályozzák a kísértést. Ez is nagyon érdekes. Az angyalok a kísértés után jöttek. És néha azt várjuk Istentől, hogy megvédjen olyan dolgoktól, amiken pont azért visz keresztül, mert meg akarja mutatni nekünk az ő hatalmát, erejét, szeretetét, jelenlétét. Szóval berak egy magányos helyzetbe, de figyelj, abban a magányos helyzetben egy nyitott menny alatt vagy. Berak egy fájdalomba, de abban a fájdalomban te egy nyitott menny alatt vagy. Mert Isten ott van veled, és az ő szeme rajtad van. Az élet legnagyobb kísértés az az, hogy Krisztuson kívül találjuk meg a megerősítésünket. Igen. Igen. És ott van Sátán, és azt mondja, ha ilyes vagy, ezt már másik evangéliumból tudjuk, ha ilyes vagy, változtasd a köveket kenyérre. Jézus, nincs rá szükségem. Köszi. Nincs rá szükségem. Mert nem csak kenyérélek, hanem minden szóval, ami az Isten szájból származik. Egyébként elég gáz dolog Isten igéjével vitatkozásba menni, verseket illetően, Biblia verseket illetően, de hát megpróbálta Sátán. Ja. De tudod, amikor tényleg a legnagyobb kísértés az életünkben, amikor kívülről keresünk a megerősítést, kívül, Istenen kívül. Így próbálkozott Sátán. Jézus, bizonyítsd be, hogy te Isten fia vagy. Miért kéne nekem bizonyítgatnom neked bármit is, Sátán? Tehát bizonyítsd be, és változtasd a köveket kenyérre. Vagy bizonyítsd be, és ugorj le a templom faláról. Tehát próbálta bevonni, hogy Jézus beleszálljon a bizonygatós, hogy a megerősítés nyerjen máshonnan, mint Isten. De neki már megvolt a megerősítése. Nagyon érdekel. Vagy bizonyíts nekem, borulj le és imádj engem. Ugye ezt is mondta neki Sátán. Miért kéne olyas valaki előtt leborulnom, aki már eleve a lábaim alatt van? Ja. És csak utána jöttek az angyalok. Utána jöttek csak az angyalok. Az angyalok csak utána jöttek, nem a kísértés előtt, hanem a bizonyítás után. És a bizonyítás az utolsó pontunk. A bizonyítás. Tehát Isten berakott egy puszta helyzetbe. Itt lehet, hogy magányos vagy, lehet, hogy nagyon érzelemdús időszak vagy helyzet. Lehet, hogy a tested is ki van tőle már, fizikailag ki vagy tőle, lehet. Minden puszta különböző, de a te pusztád az, ahol te bizonyítani tudod Isten erejét az életedben. Te tudod bizonyítani. És Isten ereje csak utána jön, utána. És ez a hit. Hiszek előtte, és aztán utána megértem a dolgokat. És mikor Márk leírja ezeket, az 30 évvel utána volt, hogy megtörténtek. Tehát 30 év telt el. 30 év. És Péter meséli a dolgokat, mi, hogy történt, mondja, hogy ezt ide rakd, ezt oda rakd, mit írjon le, mit ne írjon le. Tudod, és valószínűleg Péter azt mondta Márknak, hogy figyelj, ezt akarom, hogy tehát ebben az evangéliumban legalább a fele Jézus utolsó hetéről szóljon. Legalább a fele Jézus utolsó. Mert nagyon érdekes, hogy Péter milyen változáson ment keresztül. Mert Péter volt az, aki a 3 év alatt, amíg együtt mentek, együtt voltak, Péter folyton meg akarta menteni a keresztül Jézust. Ó, veled ez nem fog megtenni. Ó, én ezt nem fogom hagyni. Oké, tehát mindig meg akarta menteni. Péter volt az, aki Jézusnak előtte azt mondja, nem mehetsz te a keresztre, nem fog ez jót tenni se a népszerűségünknek, meg különben is akkor hogy üzzük el a rómaiakat, stb. Oké? Tehát nem halsz meg, csak akkor lehúzod az egész sztorit, a csodákat, meg minden. De utána, oké, előtte így gondolkodott, de utána, miután feltámadt a halálból, emlékezett Jézus szavaira. És ugyanaz a tanítvány, aki 3 évig Jézus mellett volt, és próbálta megmenteni őt a kereszttől, fogja az evangéliumot, és azt mondja, hogy a fele az a keresztről kell, hogy szóljon. Arról a keresztről, amitől én meg akartam őt menteni. Ja. És tudom, tényleg tudom, hogy a legszárazabb helyzeteink azok, amikben Isten a leginkább használ minket. Sokszor tényleg a legszárazabb és a legrosszabb, amikben Isten a leginkább tud használni minket. És a kulcs az ez, hogy elhiszem-e előtte? Elhiszem-e ezt, mielőtt megtörténne? Mielőtt meglátom? Jöhet bármi jó Názáretből? Jöhet? Jöhet-e bármi jó a béna múltamból? Tényleg. Jöhet-e bármi jó abból az időszakomból, amitől annyira meg akarok szabadulni, vagy titkolom, vagy szégyellek? Jöhet bármi jó? És aztán jönnek az angyalok, és azért is vagyok itt ma előttetek, hogy bejelentést tegyek. Szeretnék egy bejelentést tenni. Az angyalod már úton van. Jó, akárhol is vagy a történetben, az angyalod már úton van. Az angyalod már úton van. És ne add be a derekad a kísértésnek. Ne akarj megfelelni másoknak. Ne keresd mások megerősítését. Isten megerősítése ott van, és ez elég. Ez üt minden kártyát. Minden kártyát, minden gondolatot, mindent. Mindenkiét üti. Ne kösd kompromisszumot. Mert tudhatod, hogy te ki vagy. Isten szeretett gyermeke, akiben gyönyörködik. Független a döntésétől, független az, hogy mit teszel, te ez vagy. Azt mondja, ez az én fiam, ez az én lányom. Célom van veled, gyönyörködöm benned, meg vagyok elégedve veled, szeretlek. Ne kételkedj. Pusztában vagy? Ne kételkedj a pusztában. Ne kételkedj. Tehát amikor a pusztában vagy, ne kételkedj. Ne kételkedj abban a mondatban, amit Isten már elmondott, hol? A vízben. A megerősítésben. Mert általában ez van. Tudjuk mi a megerősítést, hogy mi Isten gyermeke vagyunk, de aztán bekerünk a pusztába, a kísértésbe, és kételkedünk benne. De ne kételkedj. Ne kételkedj. Isten már megmutatta, hogy szeret téged, nem kell ebben kételkedned. És erről beszélt Péter is az ő levelében, aki ezt az evangéliumot igazából mondhatjuk azt is, hogy ő írta. 1 Péter 5.10-ben azt mondja, igen, szenvedni fogtok egy kis ideig. És azt mondja, szenvedni fogtok előtte. Oda van írva, figyelj, de utána Isten maga fog helyreállítani, megerősíteni benneteket, mert ő a forrása minden kegyelemnek, és arra hívott el benneteket, hogy örökké tartó dicsőségben részesüljetek a Krisztussal való egységben. Oké, tehát a helyreállítás és erő csak utána jön. Szenvedni fogtok egy kicsit, de utána jön a helyreállítás. És ezt tudta Jézus is. Tudta ezt a pusztában. Úgyhogy van valami, amit el kell hinned. Olyasmi, amit nem látsz. Olyasmi, amit nem érzel. Most éppen. És csak a kereszt túloldaláról lesz értelme majd a dolognak. Miután te is szenvedtél, vagy egy nehézségen mentél át. És csak ezért fontos az, hogy ki mondta ezt nekünk. Hát Péter, aki előtte Jézust menteni akarta a keresztül, de utána az egészet megértette. Úgyhogy csinálhatunk valami ördögűzőt ma. Na, csak ördögűzés. Tudod, hogy ez az ördögűzés? Hogy dicsőséget adunk neki előtte. Mielőtt még kiment, mielőtt még erőt ad, mielőtt még megszabadít, dicsőséget adunk Istennek előtte. Ez az ördögűző, mert ezt tette Jézus is a pusztában. Nem a fokhagyma koszorú, meg a szentelt víz, hanem és lehet, hogy csak utána fogjuk megérteni. Úgyhogy imádjuk őt. Lesz egy dalunk, ugye lesz? K.O. Akkor imádkozunk. Csak imádkozzunk. Adjunk hálát Istennek. Dicsérjük őt. mert ő hatalmas. Ja, mennyi atyán, köszönjük. Köszönjük ezt a közös pillanatot, amiben így belerántottál minket, és köszönjük tényleg azt a hangot, amit a mennyből szólsz a lelkünkhöz, hogy a szeretett gyermekeid vagyunk, és gyönyörködsz bennünk. És szóltad ezt még azelőtt, mielőtt megteremtettél volna minket. Szóltad ezt akkor, mielőtt mi még megcsináltuk volna azt a sok csúfságot, amit tettünk az életünkben. Szóltad ezeket azelőtt, mielőtt még bármi szépet és jót tettünk volna. Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük, atyánk, hogy amin most keresztül megyünk, az a pusztánk, az felkészít minket. Arra a célra, amit lehet, hogy mi nem is látunk, még nem értünk, de te nagyon jól tudsz. És nagyon jól ismersz az életünkben. Csak akarunk bízni benned ezekben a helyzetekben, mert mást nem tudunk tenni. Segíts, adj erőt arra, hogy ne akarjunk megerősítést máshonnan kapni, csak te tőled. Köszönjük, hogy te tudod a tervedet az életünk felől. Hogy ez reménység. És köszönjük az utána részt. Köszönjük az utána részt, pedig még csak az előttében vagyunk. Hogy annyi mindent tartogatsz te az utána részre. És nem akarunk várni, Uram. A dicséretre nem akarunk várni, hogy dicsőséget adjunk neked. Nem akarunk várni addig, amíg az angyalok megjelenek. Mi már előbb akarunk dicsőséget adni neked, és dicséretet. Már előtte imádni akarunk téged. Nem az utolsó napunkon akarunk mindenért hálát adni, hanem előre. Még előtte. Csak dicsérni akarunk téged, Uram, és imádni, hogy te, Jézus Krisztus, te vagy az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Téd minden dicsőség, mennyi atyánk. Köszönjük. Ha úgy hallgatsz minket itt az interneten, vagy úgy vagy itt ma, hogy még soha nem bíztad az életedet Jézus Krisztusra. Soha nem mondtál még igent ő neki. Akkor most kaptál egy hívást. Isten hív téged. Hív téged magához. És ha ő hív, akkor kell válaszolni. Az ő hívására mindig válaszolni kell. Úgyhogy válaszolj neki, mondjál igent neki. Mondjál igent neki. Mondd azt, igen, Jézus, akarlak. Szükségem van rád, követni akarlak. Azt akarom, hogy te legyél az én megváltom, Uram. Átadom neked az életemet. Köszönöm. Tényleg köszönöm, hogy szeretsz, és meghaltál értem a kereszten. Csak mondd el ezt neki. Csak fejezd ki a szívedben ezt neki. És aztán mondd el valakinek, hogy te ezt kifejezted ő neki. Valakinek, akiben megbízol. Kit ismersz közülünk. Jézus, kérünk, bocsáss el bennünket most a te kegyelmeddel, békességeddel, ezzel az evangélium, az örömüzenettel, ami nyitott mindenki számára. Jézus nevében. Ámen.